Kornu Petit. Magyarország egyetlen művészeti podcastje.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Taurus Kornu Petit podcast csatorna. A Grimhouse Recording Studio-ban jelentkezünk, én Tóth Xenia vagyok.
Én pedig Herman Zsófia.
Mai témánk pedig a pályázati lehetőségek lesz, mert úgy gondoljuk, hogy sokatokban felmerült már a kérdés, hogy a művészek mégis miből élnek meg. És ehhez két vendéget is hívtunk, Majoros Áront és Németh Marcelt.
Sziasztok!
Sziasztok!
Megkérhetnénk titeket, hogy egy picit meséljetek arról, hogy ti milyen pályázatokban vettetek részt, nyertétek el, milyen ösztöndíjakat kaptatok már eddig?
Sziasztok, én Németh Marcel vagyok. Hát én, ami talán a legnagyobb sikernek könyvelhetek el, az a Derkovics ösztöndíj volt, mert ugye ez egy ilyen nagy öröm volt, hogy megkaptam, de ezen kívül egyébként a diploma után közvetlenül beválasztottak a Kogárt mondjuk így a refresh, nem vagy friss kiállítás sorozatba, és mondjuk ez is nagyon nagy lendületet adott, és aztán utána volt egy két év, amíg egy kicsit úgy elgondolkodtam az egyetem után, és ez pont elég volt arra, hogy megpróbáljam a Derkovics ösztöndíjat, és nekem így másodikra sikerült, ami egyébként olyan befoghatatlan volt, hogy egyáltalán ez tényleg lehetséges, hogy én ezt megkapjam. Piszkosul örültem neki. Tehát, hogy nyilván ezt nem lehet feltétlenül leírni, hogy mi az, amitől megkapod, mi az, amitől nem. Próbálkozni kell szerintem, és így fog alakulni, hogy biztos az is segített egyébként, hogy az ilyen lehetőségeket megkaptam előtte, mint például a Kogártos kiállítás sorozat. Sőt, egyébként Szabó Ábellel csináltunk egy kiállítást közösen. Akkor alakult meg nem sokkal előtte a Kogárt Galéria, és ez a közös kiállítás például szerintem szintén nagyon hozzájárult. Én észre szoktam venni, hogy az ilyen nagyobb, vagy az ösztöndíjak elnyerése előtt általában szokott lenni a művészeknek, azok, akik megkapják ezeket az ösztöndíjakat, egy jelentősebb kiállítás, ahol azért bemutatják, hogy előtte mit csináltak, és nem csak úgy a semmiből ismeretlenül tűnnek fel.
Áron?
Igen, nagyon nagy segítség egy művész életében, hogy kap pozitív visszajelzéseket, és tényleg mindenkit csak ösztönözni és ajánlani tudom azt, hogy időről időre meg kell méretetni magunkat, hiszen fontos az, hogy állandó jelenlétet tudjunk produkálni, és ezt a zsűribe állandóan nézik, hogy tényleg az alkotó az tényleg helyén tudja kezelni ezeknek az ösztöndíjaknak a magát, az egész rendszerét, és ugye ezek a támogatással ugye egyre több munkát létre tud majd hozni, és azok vállalhatóak, minőségiek, és tényleg úgy van kezelve, ahogy ezt eltervezték.
Igen, talán azt gondolom én is, hogy alapvetően nem azért kapja meg a művész, hogy ezzel tovább tudjon haladni, hanem azért, mert már előtte is megtette azt a munkát, vagy letett valamit az asztalra. És akkor talán ez, ami miatt megkaphatja.
Igen, de gondolom a további pályafutásunkhoz mindenképpen azért jól jön egy ilyen támogatás, meg nem csak egy anyagtámogatás, hanem egy ilyen biztatás is a tovább fejlődéshez és a tovább kutatáshoz és a munkához.
Ez igaz. Tényleg nagyon jelentős segítséget tud nyújtani, mert sok pályatársunknál látjuk azt, hogy de ugyanígy mi is így kezdtük, hogy azért ide-oda besegítettünk, bedolgoztunk azért, hogy meg tudjuk csinálni azokat a műtárgyakat, amiket szerettünk volna megcsinálni. Tehát, és akkor ez egy picit levesz a vállunkról egy terhet, de nem teljesen képes mondjuk az anyagi lehetőségeket tökéletesen megteremteni. Tehát, hogy mondjuk akkoriban egy Derkovics ösztöndíjat, én talán 2010-ben kaptam meg, pont a szépen elértéktelenedett, és mire én megkaptam, addigra már jelentősen kevesebbet ért, mint mondjuk később, és aztán utána, amikor én abba hagytam, mi kijártuk nagyjából az utat azért, hogy a későbbiekben, akik megkapják, ők egy kicsit magasabb összeggel kapják meg, akkor így nagyjából megduplázták. ezt az összeget, és ugye ez most már megint szintén egy kicsit elértéktelenedett. Tehát, hogy,
egy ilyen hullám. Pont ezt akartam kérdezni, hogy beszéljünk egy picit arról, hogy milyen lehetőségeket ad. Tehát, hogy ugye például Derco az havi fix bruttó összeget biztosít, igen. De vannak ugye egyszeri alkalommal pénztámogatások, mint például ugye az NK-tól lehet kapni, vagy az Eszterházi.
Igen, tényleg az NK-tól többször is kaptam támogatást, tehát elnyertem ezt a támogatási lehetőséget, tehát beadtam én is a pályázaton, és ez tök jó volt, nagyon nagy segítség volt mindig, amikor megkaptam utána, hogy tudjak új műtárgyakat létrehozni. Hát ez kifejezetten tényleg az a új műtárgyak létrehozására egyfajta csatorna, hogy a művészeket valahogy tudják támogatni, vagy hogy megéljen a művész.
Igen, én is megkaptam annó, és nekem is nagyon sok segítséget nyújtott abban, hogy gyakorlatilag tényleg tudjak a művészetemre koncentrálni, de ott azért hozzáteszem, hogy tényleg a pénzt, az csak ugye a munkába befektetett anyagköltségre költheted el.
Igen, nekem ráadásul le is kell számlázni az egészet.
Le kell számlázni, igen. Ezért gondoltam, hogy beszéljünk egy picit a feltételekről is, hogy ha valaki megkapja mondjuk a Derco-t, akkor az nem azt jelenti, hogy egy éven keresztül kapja a zsetont és nem csinál semmit, hanem hogy mik a feltételek.
Mondjuk ez nagyon érdekes volt, hogy ellenben az MMA-val a Derkovics ösztöndíj is úgy alakult, hogy amikor én először megkaptam, akkor még ez úgy nézett ki, hogy ugyan évente újra kellett pályázni, de ez nagyjából belőhető volt, hogy 3 éven keresztül ezt minden művész megkapja. Nagyon el kellett azt rontani, vagy valamilyen olyasmit letenni az asztalra, vagy változni a zsűrinek, hogy mondjuk kiessen ebből a rendszerből a művész. Ezt mostanra úgy alakították, hogy évről évre pályázni kell, és ez egy tudatos döntés volt, én úgy tudom, azért, hogy minél többen megkaphassák, hogy nagyobb mennyiségű művészhez jusson el ez az ösztöndíj, hogy oda tehesse a neve mellé, hogy ő Derkovics ösztöndíjas lett. Nem vagyok benne biztos, hogy egyébként ez egy jó döntés volt, mert ezért kell ez a 3 év. Ez egy jó
intervallum. Szerintem szerencsés az, hogy például az MMA-nál is ugye az van, hogy elnyerjük az ösztöndíjat, akkor onnantól kezdve 3 évig végül is számolhatunk ezzel, de ez az évenkénti beadás, és ez az évenkénti végül seregszemle, vagy végül is megnézzük, hogy mit alkottak abba az évben, tehát van végül is egy állandó vizsgálata ennek a díjnak, és szerintem ez jót tesz, mert kicsit inspirálja a művészeket is, és nem hagyják, hogy a babirjain üljön, vagy ha valaki éppen nincs olyan stádium, vagy nincs olyan nem tudom a minőségű munkákat megvalósítani, mint amit elvárnánk tőle, akkor azt ki lehessen szórni. Szerintem ez egy picit úgy frissíti a rendszert. Szerintem ez nem rossz, és az MMA-nál se lenne rossz amúgy, hogy egy picit így tudnák.
De szerintem a Derco-nál is régen úgy volt, hogyha valaki nem teljesít, akkor megszakítják neki. Tehát pont azt mondtad,
igen,
hogy azért
volt ilyen kontroll lehetőség.
Sőt, olyan is van, hogy valakivel visszafizettetik a pénzt, hogyha a beszámolója nem sikeres. Tehát én már ilyenről is hallottam, igen, és teljesen egybe kell kifizetni az összeget, amit havonta kapott, ugye. És a bruttó összeget. Ezért vannak feltételek. Meg a MMA-nál is most nem tudom pontosan felidézni, de nekünk is vannak azért ilyen cifra, apró betűs részek, hogy mit kell teljesítenünk, meg hát ugye nálunk 4 havonta van egy beszámoló.
Igen. És az is szerintem nagyon jó, mert van egy találkozási pontunk, és egy picit mindenki távolabbról meg tudja nézni azt, hogy a többiek mit csinálnak, valahogyan érzi azt, hogy ő ebbe a negyedében mit rakott le, mit valósított meg, és ez inspirál szerintem.
Én azért vitatkoznék veled egyébként abban, hogy szerintem jó az, hogy hosszú intervallum, mert most vegyük azt, hogy bekerülsz a pályázati anyagoddal, nyilván előtte mondjuk egy 5 évet esetleg, vagy az egyetem alatt elvégzett munkát is be tudod mutatni, míg a következő évre már csak 1 évnyi lehetőséged van, az alatt az 1 év alatt mit tettél le. És ez azért elég jelentős különbséget tud okozni, mert hogy előtte nyilván volt időt készülni, talán hosszabb időn keresztül, és a legjobbakat tudod bemutatni, míg utána csak 1 éved van erre. Én azt gondolom, hogy az rövid. Vagy akkor...
De mindenkire ez az egy év vonatkozik, és igazából mindenki ugyanonnan indul. Meg a zsűri is tudja, hogy mit lehet létrehozni egy év alatt.
Mert szerintem igen, talán ez lehet benne, hogy azért azt be tudják lőni, hogy mit lehet létrehozni, de azért...
Igazából én amikor jelentkeztem az MMR-re, akkor az a 3 éves munkaterv volt számomra ilyen ködös, hogy hát mit tudom én, mit csinálok 3 év múlva, meg hova fog kifejlődni az, amit elindítok. Egy kicsit paráztam emiatt, aztán utána kiderült, hogy igazából ezt nem veszik ilyen nagyon szigorúan, hanem tényleg azt akarják látni, hogy alkotunk.
Szerintem amúgy ez egy pályázati protokoll, hiszen ők osztanak pénzt 3 éves időintervallumban, és igazából nekik kapaszkodók kellenek ahhoz, hogy lássák azt, hogy van egy elképzelése, van egy célja a művésznek, és ehhez kell. Igazából aztán az első találkozón már mondták, hogy lehet konzultálni a mesterekkel, vagy végül is így a pályázat, vagy hogy is hívják, ami MMA-s vezetőnkkel, tehát a szekció vezetőnkkel, igen, lehet konzultálni, és bármilyen változást felé jelzünk, akkor ő ezt el fogja fogadni. Tehát igazából ez egy kicsit ilyen szabadabban értelmezhető. Szerintem egy művése alkalmas arra, hogy 3 évre erőre lásson. Hiszen ha 3 évre erőre látnak, akkor az már kivitelezés lenne, nem pedig művészeti munka. Tehát hogy itt sok tényleg paradoxon van ebbe, de ezt mindenki szerintem helyén kezeli.
Igen, én is, de akkor, amikor megcsináltam, akkor tudom, hogy én teljesen arra ráparáztam, hogy úristen, hogyha én most ezt akkor nem tartom, akkor mi lesz Jézusom, és így, meg úgy, meg amúgy, aztán utána pedig, ahogy így meg volt ugye az ünnepség, meg minden, és akkor beszélgettünk egymással, akkor rájöttem, hogy jó van, ne parázz annyira. Kis cserkész.
Hát én is egy évemet így nagyjából fölvázoltam, és repetitív módon végül is így illeszgettem egymás után, és végül is nagyságrendileg igaz is lehet, tehát vagy működik.
És még egy másik kérdést akartam feltenni, mert tudom, hogy mind a ketten benn voltatok a Budapest Art Mentorban, és ez egy kicsit ugye más jellegű dolog, hogy nem pénzbeli jutalmat kaptok a munkásságotokért, hanem ugye a szakmai pályafutásban segít előre. Nem igazán tudom, hogy pontosan miről szól, én nem kaptam meg, hogy erről így beszélnétek egy picit még.
Akkor én kezdem, mert hogy mind a ketten jól ismerjük, Bérci Linda csinálja egyébként az Art Mentor programot, és ugye nagyon sok olyan tanár, vagy itt ez esetben szakmabeli jön be, aki nagyon jó tanári mondjuk hozzáállással le tudja vázolni nekünk azokat a problémákat, amik mi már valószínűleg egy kicsit azért ezen átestünk, mire odaértünk, hogy nekem azért volt jó, mert akkor született a kisfiam, és pont előtte, és egy évet gyakorlatilag otthon eltöltve egy kicsit megpihentem, és utána ez egy jó lehetőség volt arra, hogy visszatérjek, mert egy idő után úgy elfárad az ember, és nekem az kellett abban az időszakban, hogy egy kicsit visszavonuljak. És ez abszolút pont az, amire én vágytam, vagy szerettem volna, ezt megkaptam tőle.
És mi volt ez, amire vágytál?
Hát az, hogy lendületbe hozott ez, hogy tudtunk találkozni, ami egyébként jellemző szerintem rám mindenképpen, de hogy szerintem a művészekre is, hogy úgy bezárkózunk a műterembe. Nekem külön van műtermem, most nyilván Áronnal rendszeresebben találkozunk, és kijárok hozzájuk, de azért az is biztos előnyt nyújt, hogyha egy közös műteremben többen is együtt vannak, és akkor húzzák egymást. Úgyhogy mi volt a kérdés?
Igazából az, hogy mit nyújt a átmentor, lehet, hogy
Áron elmondja. Szerintem, az én látószögemből is elmesélem. Igazából a képzőzeti egyetemen nem nagyon sok, vagy igazából nem kaptunk segítséget arra, hogy hogyan próbáljunk hidat képezni a saját alkotói megvalósult munkáink és a célközönség, vagy az érdeklődő, vagy a műgyűjtő, vagy a galériás réteg között. És egy nagyon szépen összekomponált előadás sorozatot kaptunk ebbe az egy évbe, amit a Bérci Linda állított össze. Itt tényleg a jogásztól elkezdve a különböző storytellingig, a mindenféle Insta, meg Facebookos jelenlétet hogyan próbáljuk meg megvalósítani, és hogyan csináljuk. Tehát szakemberekkel dolgoztunk végig, akik előadásokat tartottak, akik galériás, művészettörténész, művész, többféle szemszögből, sőt, néha teljesen ellentmondásos volt, de pont ettől volt gazdag és hiteles, hogy nagyon sok ember, szakember különböző szempont szerint előadást tartott, hogy hogyan lehet akár jelen lenni, akár a rezidens programokban, hogy tudunk pályázni, hogy tudunk ott kapcsolódni, vagy akár a galériás rétegbe, vagy akár a pályázati részlegbe, hogy kell egy MMA pályázatot megírni. Tehát számos ilyen funkcionális és hasznos információt kaptunk ezekről, és ez egy éven keresztül ment, és a vége, vagy a megkoronázása, az pedig, hogy közösen kimentünk az Arco Madridra, és megnéztünk egy hatalmas, ugye ezt a hatalmas vásárt, és baromi tanúságos volt az, hogy ennyi galériát, ennyi művészt ilyen professzionálisan végig tudtunk így követni, és ráadásul egy ekkora vásár, ami mondjuk a budapesti Art Markethez képest azért lényegében, méretében, minőségében és művészeti vagy művészek megjelenésében is letaglózó. És akkor is ezzel zárult így a program, és még volt nekünk is egy prezentációnk, ami meg az Ibő Budai Kreatív Házban volt, meg egy gyönyörű belső kiállító térrel rendelkezik, és ott mutathattuk be a munkánkat. Úgyhogy ez volt így az
na,
egész.
Na, ezt professzionálisan összefoglaltad, mert én nagyon szubjektíven álltam hozzá.
Igen, köszönjük, tényleg nagyon jó tájékoztató volt.
Igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
És köszönjük.
Reméljük, hogy sikerült egy kicsit jobban rávilágítanunk egy művész létre, úgymond, vagy egy összefoglalót nyújtani a hallgatóságnak. Iratkozzatok fel a csatornáinkra, valamint szóljatok hozzá, hogy ti mit gondoltatok, vagy segítette ez a kis adásunk esetleg jobban értelmezni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.